Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat itt a 92,9-en 2018 első utolsó januári szombatján Halas Annó történelmi magazinunkban a Végső István. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenki, boldog új évet.
Igen, kicsit megkésve, na de a lényeg. Ismét eltelt egy év, illetve hát egy hónap a Halas Annó legújabb adásától fogva, vagy adása után. A mai napon milyen témáról lesz szó?
Úgy, mint minden évben ugye az első adás az a helytörténeti kerek évfordulókról fog szólni. 2018 is természetesen bővelkedik évfordulókkal, eseményekkel. Létrejöttek különböző egyesületek, újságok, nagy történelmi események. Ekkor is zajlottak természetesen, sorsfordító év volt. 100 évvel ezelőtt záródott le például ugye az első világháború, ez nagyon fontos. Király járt nálunk 610 éve, legalábbis átutazott településünkön, fejedelem is átutazott településünkön, és elméletek talán még itt is aludt. Úgyhogy ezekről a dolgokról fogunk beszélni, nyilvánvaló módon voltak fejlesztések, vasútfejlesztés, kórházfejlesztés, úgyhogy ezekről fogunk most itt beszélgetni.
Melyik a legrégebbi évforduló, ha így most visszamegyünk, hogy 6-700 évvel ezelőtt, vagy melyik a legtávolabbi, akkor úgy kérdezem.
Igen, a luxemburgi Zsigmond magyar király ról tudjuk a feljegyzéseket. Ugye azt ugye mindig el kell mondanom, hogy ugye már az őskorban, ókorban, nyilvánvalóan a középkorban is ez egy kereskedelmi és hadi út volt ez a terület. Itt Halas mellett, vagy Halason keresztül biztos, hogy mentek át különböző mondjuk kereskedelmi karavánok, illetve hadseregek, még az is lehet, hogy keresztes hadjáratokban résztvevő seregrészek is érintették a városokat. Erről kevés forrás maradt fent. 610 évvel ezelőtt luxemburgi Zsigmond vonult a Balkán felé, ott neki hőbér államai voltak, Bosznia tartozott éppen akkor ütköző államként Magyarországhoz, és az ottani földes urak, feudális urak, nemesek fellázadtak, és ezt a lázadást igyekezett leverni. Nagyon véres volt egyébként, tehát konkrétan egy várat kellett elfoglalni, és az elfoglalt várnak a védő seregének egy részét oda a vár árokba dobatta. Tehát, hogy egy nagyon véres és brutális leszámolás volt. Sőt, ezek után a sárkány lovagrendet is meg kell alakítania, ami egy ilyen védés-dac szövetség lesz gyakorlatilag a magyarországi, illetve a hőbérállamok nemességeivel. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, tehát 1408-ban utazott át Halason luxemburgi Zsigmond, és igyekezett megerősíteni egyébként a nagyon fontos balkáni védőállamot, Boszniát, mert hát az iszlám terjeszkedés, a törökök és a különböző egyéb balkáni államokkal szemben szükségünk volt ilyen ütköző államokra.
Hát ugye, ahogy mondtad, kevés írásos emlék van, mint ahogy általában a legtöbb dologról. Melyik az a legrégebbi, ahonnan már van írásos emlék? Tudom, erről már volt műsor, csak hogy egy kicsit ismételjünk.
Igen, tehát Halas városát először ugye 1347-ben említik meg, illetve utalnak rá, hogy van egy ilyen város, és konkrétan 1366-ban említik meg településünket, de ez most nem kerek évforduló.
Na így van. Na akkor menjünk tovább, tehát luxemburgi Zsigmond után ki volt az, aki, vagy milyen évforduló következett?
Szintén egy nagyon jelentős államférfi, első apafi Mihály erdélyi fejedelem. Neki volt egy útinaplója, illetve vezettek egy útinaplót ezzel kapcsolatban. Ő sajnos a török mellett harcolt, Érsekújvár alá érkezett a seregtestével, és hát sokan kérdezték, hogy hát miért nem vágta le az utat, vagy miért nem ment egyenesen arra. Hát nem olyanok voltak az útviszonyok. Tehát erre valóban, tehát erre az útra kellett rátérni annak, aki észak felé, észak-nyugat felé igyekezett, Buda felé, Bécs felé, annak bizony halast útba kellett ejteni, mert erre volt a legbiztonságosabb az út, erre lehetett egy hadsereggel elvonulni. Protestáns fejedelemről beszélünk, és ekkor már ugye biztosan tudhatjuk, hogy 1663-ban biztos, hogy itt is egy protestáns település van, tehát egy református település van, és ennek állítólag örült is Apafi Mihály, itt az itt lévő templomban imádkozott, valószínűleg letáborozott, tehát itt aludtak, és kétszer oda-vissza ezt meg is tette, tehát odafelé is, és visszafele úton is útba ejtette Halasvárosát.
Nos, hát akkor a következő blokkokban erről lesz szó, kerek évfordulókról, rengeteg sok minden vár még ránk, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk, és hát, hogy a megszokhatták, az év első adásában hát helytörtént évfordulókról mesél Véső Iván történész barátunk. A következő percekben is folytatódik tehát helytörténeti évforduló 2018-ban. Nos, ugye azt tudjuk, hogy néhány fejedelem már átutazott itt, luxemburgi Zsipond, illetve Apafi Mihály voltak a sok közül, és akkor folytassuk tovább időrendben, azért visszafelé az időben, kik voltak, vagy milyen események voltak itt Halason, Halas területén.
Igen, nyilván nem tudunk mindenre ki terjedően átbeszélni, részletesen ezekről beszámolni, valamelyikről azért kevesebbet fogunk szerintem beszélni. Ugye tisztázzuk azt, hogy ugye kerekévforduló az arról szól, hogy most akkor vagy 8-asra, vagy 3-asra kell ugye majd végződnie az évszáma, tehát ne keressünk majd 1919-es éveknek az eseményeit, vagy 1945-ös évnek az eseményeit. Tudom, hogy sokaknak ezek az évszámok nagyon közel állnak a szívükhöz, de most másról lesz szó természetesen. 1693-ból ismerjük az első halasi címerábrázolást. Ebben is már látható egyébként a három hal, hogy felfelé úszik. Ekkor még nincsenek egymással helyezve, egymás mellett vannak egy pajzsmezőben, egyébként nagyon szépen láthatóak. 1703. október 5-én zajlott le ugye a nagyon véres halasi csata, kurucok és labancok között. 1753-ban, hát közigazgatásilag egy nem túl szép időszak ez. A Kiskun kerületnek voltunk mi nagyon sokáig a székhelye, tehát magyarul majdnem, hogy ilyen megye székhely voltunk, és ez 1753-ban sajnos elkerül innen, és átviszik a katolikus félegyházára, Kiskun félegyházára. 1778-ban mérték ki a reformátusok harmadik sírkertjét, ez most ugye a régi református temető. 170 éve városunk is természetesen csatlakozott az 1848-as forradalomhoz, ugye ennek most országosan is nagy évfordulója lesz, többek között mi is elfogadtuk a 12 pontot, megkezdődtek a honvéd, illetve a nemzetőr toborzások, leginkább nekünk Szabadka, Szent Tamás irányába kellett vonulnunk és segíteni az ottani magyar hadsereget. Hát nagyon sok ilyen katona anekdóta egyébként fönnmaradt, lehet, hogy majd ezzel is foglalkozunk most itt a évforduló évében. Sok gimnáziumi tanár például azzal dicsekedett, hogy ő bizony részt vett ebben a forradalom és szabadságharcban, sőt paraszt verselőnek is maradtak fönt visszaemlékezés, többek között Gózon Istvánnak. 115 éve adták át a Bácsalmás Regőce, hát úgy nevezték akkor, hogy hév vonalat, de most már úgy hívjuk, hogy egy vasút vonalat. Az állomás fűtőháza is egyébként ekkor létesült. Nem beszélve, nagyon fontos évforduló, ugye 1903-ban adták át a villanytelepet, tehát megindul a villanyszolgáltatás városunkban, az áramszolgáltatás. Először még csak a közvilágítást segíti egyébként, tehát nem jelent, és csak kicsit később megy be a magánházakba, közintézményekbe. Erről sok vita van, én most ezt az évszámot fogadom el. 1903-ban hozta Szatmári Sándor ide Kiskunhalasa és környékére, amiből nagyon komolyan meggazdagodott egyrészt a város, egyrészt maga a Szatmári család, a Kiffer körtét, aminek ugye többek között köszönhető, hogy például Pirtónál nagyon szépen kiépült például a vasútállomás épületen, csodálkoznak, hogy miért van egy ilyen egyszintes épület. Pont ezért ott rakották be egyébként leginkább a kifertőt, tehát ez egy ilyen gazdasági állomás volt gyakorlatilag. 100 éve történt egy nagy iskolaépítési boom. 1913-ban épült fel az Alsószállási, az Alsózsanai, a Bogárzói, a Felsőgöbölyjárási, a Rekettye 2-es számú tanyai iskola, illetve hát talán ezeket van kezdeni, a központi iskolát is, a jelenlegi központi iskolát is Györgyi Dénes tervei alapján 1913-ban adták át, sőt, ebben az évben kezdi meg működését a Mintakertben az önálló gazdasági népiskola, tehát gyakorlatilag a mezőgazdasági oktatás is ekkor indul el.
És ez mind egy évben volt?
Igen, tehát ez mind 1913-ban, tehát 105 évvel ezelőtt.
Akkor adták át, vagy akkor indultak el az építkezések?
Akkor adták át, ez mindegyik az átadásnak az éve. Valóban a tanyai iskolák azok valószínűleg ugyanakkor is kezdődtek el az építkezések. A központi iskola már lehet, hogy hamarabb elindul, az egy komolyabb építkezés volt természetesen. Hát ugye, és akkor ide érkeztünk most az első világháborúhoz, ami egy nagy merítés. Ugye sokat kell beszélnünk arról, hogy az első világháborúban nagyon sok halasi férfi meghalt. Ennek ugye vannak emlékhelyei, vannak emlékezések ezzel kapcsolatban. Hivatalosan november 11-én zárul le az első világháború, de hát ennek azért folyamatosan még mindig vannak utórezgései. Többek között ugye Magyarországon csak 1920-ban kötötték meg a békeszerződést, úgyhogy hát ez egy nagyon véres háború volt, nagyon borzalmas háború volt, és hát itt is különböző események lezajlanak, az őszi rózsás forradalom is természetesen megalakul, itt is a Nemzeti Tanács, és hát megindul egy úgynevezett polgári közigazgatás, és hát mindenki reménykedik benne, hogy a dualizmus után, ami ugye egy borzalmas világégésbe sodorta országunkat, valami más következik. És hát a munkásmozgalom is ugye innentől kezdve kezd lábra kapni halason is, ekkor még ugye nem kommunistákról, hanem elsősorban a szociáldemokráciáról beszélünk, szociáldemokratákról, ennek nyilván vannak előzményei már halason, de 18-ban ők mindenféleképpen megerősödnek, és van egy nagyon érdekes, erről valaki szeret hallani, valaki azt mondja, hogy ez nem is annyira fontos, egy úgynevezett KUN Nemzeti Tanács létrejöttét is ekkor ünnepelhetjük. Itt több kiskunsági település áll össze, legészakibb része az Kunszent Miklós mondjuk, legdélibb az mondjuk Kiskunhalas, és ezeken a településeken fölmerül egy olyan dolog, hogy mivel itt ugye elindult az elszakadás, ugye sajnálatos módon szlovákok, románok, szerbek, horvátoknak vannak elszakadási mozgalmaik, és el akarnak szakadni a történelmi Magyarországtól, fölmerül, hogy egy autonóm területben a kunok is szakadjanak el gyakorlatilag a magyar közigazgatástól, és egy ilyen kun autonóm területet akarnak létrehozni itt a Kiskunságba. Ez természetesen magyar közigazgatás azért igen gyorsan elcsitítja, finoman szóval, tehát megindulnak a letartóztatások, van egy kevés felelősségre vonás is ezzel kapcsolatban, de mindenféleképpen fontos erről emlékezni, és ebben vannak halasiak is, kunszentmiklósiak is, és azok is olyan települések, ahol a kun identitás nagyon fontos volt.
Nos, hát, de ez attól függetlenül mindenképpen egy évforduló, hiszen hát azért ez egy kun térség vagy táj, nem is tudom, hogy lehetne mondani. Nos, a folytatásban természetesen még sok-sok évforduló, szomorú, illetve nem szomorú évfordulóról lesz még szó, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik történelmi magazinunk Halas Annó Végső István történésszel, Kiskun Halas történelme itt az éterben, helytörténeti évforduló 2018-ban, kerek évforduló, ezt hangsúlyozzuk ki. Elég sok mindenről volt már szó, szomorú is, illetve nem szomorú, és hát természetesen a folytatásban. Nos, akkor hol is állunk az időben most, melyik évnél vagyunk?
Igen, hát most akkor menjünk már a 1920-as évekbe, nagyon fontos helytörténeti szempontból és helytörténeti írás szempontjából nagyon fontos. Ugye 1923-ban adták ki idősebb Nagyszeder István mérnöknek, kutatónak az első könyvét, Adatok Kiskunhalas város történetéhez egyes kötetet, aminek ugye később voltak folytatásai, ez ugye azért jelentős, mert ugye ilyen szempontból a második számú helytörténet írunk, ugye az első szám az Tóth János, neki posztumusz adták ki a kéziratát. Nem volt sokkal jobb a helyzete Nagy Szedernek is, ő ugye katolikus volt, és egy kicsit katolikus szemszögből írta meg az itteniek szerint, az itteni reformátusok szerint a könyvét, ezért aztán túl nagy népszerűsége nem volt a könyvnek, tehát túlságosan nem tudta terjeszteni, saját pénzből adta ki, tehát magánkiadás volt. Hát ezáltal azért ezelőtt túlságosan nem járt jól pénzügyileg. Hát most már nagyra becsüljük természetesen az ő munkásságát, de hát akkor még azért nagyon nehéz volt neki a helyzete. Hát ez 1923-ban így történt városunkban. A felsővárosi római katolikus kápolnát 1933-ban szentelték föl. Ez ugye azért egy nagyon érdekes dolog, nem nagyon szoktak erre hivatkozni, én megmondom őszintén mindenképpen ennek tudom be, hogy nyilván a felsővárosi katolikusok már nagyon régen kérték ezt, hogy legyen nekik is a közelükben egy ilyen szakrális hely, ahol tudnak járni, imádkozni, illetve misére járni, de ehhez a lökést az adta meg valójában, hogy 1932-ben vonult be a kerékpáros zászlóalj, és hozzájuk így ezáltal nagyon közel volt, tehát kellett a katonaságnak is gyakorlatilag egy ilyen szakrális hely, és ezért építették föl ott a felsővárosban ezt a kápolnát. Hát és akkor most jön egy ilyen valóban nagyon rossz időszak, a 40-es évek, 1948-ban ugye megkezdődnek az úgynevezett államosítások, egyházi intézményeket, gyárakat, üzemeket államosítanak, elveszik az emberek magántulajdonát, illetve az egyházak tulajdonát. Ez nem volt egy szép időszak nyilvánvaló módon. Zajlanak, de nem 48-ba kezdődtek el, de zajlanak ugye nyilván a civil szervezeteknek a betiltásai is, úgyhogy hát egyre inkább megyünk bele a szocialista korszakba, és hát egyre rosszabb lesz nyilván az 50-es évek, az a csúcspont ilyen szempontból. 1953-ban alakult meg a Határőr Lovas Iskola, 1958-ban a világkiállítási nagy díjat hozta el a Halasi Csipke. 50 éves lenne, ugyanis 1960-as években alakult meg, ugye, vagy jött létre a Halasi Hírek megyei lapnak a kiskunhalasi melléklete. A mai modern kórházkomplexumot 1973-ban építették, tehát ez is egy nagyon fontos időpont. A Kiskunhalasra földgázszolgáltatást 1978. október 30-án vezetik be.
Ugyanne... Azóta működik?
Igen. Tehát azóta van földgáz szolgáltatás, a kurucvitézek terén az egyik épületen rajta is van egyébként az emléktábla, hogy hol vezették be először városunkban ezt a közüzemi szolgáltatást. 1983 óta működik ugye a jelenlegi helyén a Halasi Csillagvizsgáló, tehát ez is egy nagyon fontos évszám, illetve szintén most egy közigazgatási évforduló jön, szintén ebben az évben 1983-ban szűnt meg a szocialista kori Kiskunhalasi járás. 1988-ban lettünk Hildérmes város. 1993, hát ez egy nagyon fontos évforduló, ugye, pláne így, hogy beszéltünk az államosításról, a református oktatás újra elindul, ugye a Sziládi gimnázium révén, tehát visszakapja az egyház. 1998-ban bővítik a Csipkeházat, ugye az úgynevezett rendezvény, vagy nagyterem, ekkor épül többek között hozzá, ugye, Farkas Gábor tervei alapján.
Nos, hát ismét sokat tudtunk meg. 93-ban lett a Sziládi gimnázium református gimnázium.
Igen.
És te valahogy akről kezdted el, nem?
Igen, pontosan. Hát alapítói voltunk, hogyha így mondjuk, kezdő osztályban valóban én is ott lehettem. Volt egy óbányai gólyatábor, és akkor ugye 93. augusztusában már az iskolapadban ültünk.
Na, hát akkor neked is van egy évfordulód.
Köszönöm szépen.
Nos, akkor mindjárt folytatjuk, még tartsanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány percéhez érkeztünk a mai Halas Annó magazinónak, helytörténeti évforduló 2018-ban. Végső István történész a vendég, továbbra is. Nos, akkor még néhány évszámot említs meg nekünk, amik jelesek. Elég sok van, tudom, de azért néhányt ki kell emelnünk még.
Igen, igen, nem fogjuk tudni az összeset ugye végigvenni, de itt azért a fontosabbakról, ugye az épített örökségünkről még viszonylag keveset beszéltünk, szobrokról többek között ugye Nepomuki Szent János szobrát 1808-ban alkották, ugye ott van a katolikus templom mellett, a Madaras lány eredeti szobrát 1973-ban avatták, 1998-ban létesítették ugye Stepanek Ernőnek, a csipketervező gimnáziumi tanárnak a Domborművét, illetve Kossuth Lajos kormányzónak itt a Kossuth utcán a Domborművét. Ezeket mindenféleképpen szerettem volna kiemelni. Aztán a helyi kulturális életről is beszéljünk, ugye különböző társadalmi, illetve civil szervezetekről. 1843-ban létesült a színműkedvelőknek a társasága. Egy nagyon régi kívánsága volt egyébként mindig a halasi kulturális életnek, hogy legyen állandó színháza, és hát gyakorlatilag ezért is jött ez létre. A halasi kaszinó, illetve a polgári olvasókör 1863-ban alakult. 95 éves lenne a protestáns nőszövetség, 1973-as alapítású a Forrásklub, 53-ban hozták létre a Spartacus sportegyesületet, és hát 1988-ban ugye egy hosszú időszak után lehetett újra civil szervezeteket létrehozni, amik nem voltak ilyen sportszervezetek, vagy nem voltak ilyen nagyon állami irányításúak, és akkor nagyon sok civil szervezet jön létre Halason is. Ezek közül néhány, ugye a Városvédő Egyesület, a Városi Ifjúsági Műhely, vagy pedig a Halastánc Együttes, ezek azt gondolom nagyon fontosak. 93-ban alapították a Kiskunhalasi Sakklubot, illetve a Szilárdi Áron Társaságot. 1998-ban hozták létre a Fészek Társasházi Egyesületet, és 2008-ban alakult többek között a Pásztortűz Egyesület.
Ja, én 20 évesek vagytok.
Én 10 évesek vagyok.
10, bocsánat, ilyen. Jó van, kicsit elmerültem a számokban.
Igen, tehát és a helyi folyóiratok közül is néhányat azért említsünk meg. A Halas és Vidéke 1888-ban alakult többek között a Halasi Színházi Élet 1923-ban. A Halasi Hírlap 1933-ban, aztán volt egy ilyen politikai újság, hogy Ellentét, az 1998-ban jött létre. És akkor most beszéljünk néhányat azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik fontosak, én azt gondolom, az ő születési évfordulóik lesznek itt a jelentősek. Korda Imre, újságíró tanár, az első helyi lap megalapítója 1853-ban született. Aztán Práger Ferenc, aki eddig leghosszabb halasi újságot létesített, 43 évig létezett a Kiskunhalas helyi értesítője, 1853-ban született szintén. Aztán Nagy Cirok Lászlót ugye nem hagyhatjuk ki, néprajzkutatót, a Torma János Múzeum első igazgatóját, 1883-ban született. És hát akkor még beszéljünk ugye Bundzsák Dezsőről, aki labdarúgó volt, válogatottban is szerepelt, edző is volt, 1928-ban született. A halálok közül mindenféleképpen én azt gondolom, ki kell emelnünk mondjuk Herpai Mihályt, aki Kiskun kerületi kapitány volt, ő 1783-ban hunyt el, de Gyárfás Istvánt sem hagyhatjuk ki, aki eddig legpontosabban, legteljesebben írta meg a jászkunok történetét, jogász volt, táblabíró volt, MTA tag volt, történész volt, ő 1883-ban hunyt el. Fontos országgyűlési képviselő volt, polgármester volt, részben kapcsolódott ez a Kun Nemzeti Tanácshoz, Kolozsvári Kis István 1928-ban hunyt el. És hát nagyon sok mindenkit nyilván felsorolhatnánk, én azt gondolom, hogy fontos emlékeznünk, és fogunk még ezekről az évfordulókra egyébként még bőséggel beszélni.
Mindenképpen, tehát ebben az évben sok kerek évforduló van, azért minden hónapra jut egy legalább, és más sok érdekes történet, történelem Kiskunhalasról. Köszönöm, hogy elfáradtál a stúdióba, és hát legközelebb ismét találkozunk. Én várom, megint nagyon sok érdekességet tanulhattunk most is, és hát tartsanak velünk továbbra is, és a hangalbumban ne felejtsük el meghallgatni a régebbi adásainkat is, ismétlés a tudás anyukája, szokták mondani. Köszönöm Végső Istvánnak.
Köszönöm én is a lehetőséget.